Vallo, beszélgetés életről és a Szentírásról. Györök Tibor atyával, a visegrádi Keresztelő Szent János templom plébánosával, Osvai Péter beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió mikrofonja előtt Györök Tibor atyát, a visegrádi Keresztelő Szent János templom plébánosát. Papi hivatásról beszélgetünk. Tibor atya esetében hogyan kezdődött ez az út?
Nem voltak kifejezetten buzgó katolikusok a szüleim, tehát mondjuk nálunk nem volt ez természetes, hogy vasárnaponként szentmisére járunk, de ugyanakkor azért a háttérben ott volt ez a vallásos valami fajta érzékenység is, tehát a szüleim, ők gyerekkorukban kaptak vallásos nevelést, aztán a tágabb családban is, például hát akiről mindeneket meg szeretnék emlékezni, a anyai nagymamámnak a testvére, ő szerzetes nővér volt, és nagy hatással volt a édesanyámra, az egész családunkat sokat támogatta, és mondjuk neki nagyon sokat köszönhetek így a vallási neveltetésben, tehát ő egy példakép volt a számomra. Ugye ő kezdeményezte azt, hogy én és a testvéreim is, hogy hittanórára járhassunk. Első áldozó lehettem. Tehát ez ő imádságos, csendes, konkrét szeretetekben megnyilvánuló jelenléte az kétségtelen egy első indítatás volt. Aztán meg szeretnék emlékezni Molnár János atyáról, aki Újpesten az első áldozásra fölkészített, nagyon jól értett a gyerekekhez. Ez is egy indítatás volt. És aztán a legnagyobb impulzusokat, azokat pedig Káposztásmegyeren kaptam. Ugye Tomka Ferenc plébános atya és Jávorka Lajos káplánok voltak a lelkipásztoraink. És egyrészt az ő személyes példájuk volt nagy hatással rá, másrészt pedig a közösségépítő munkájuk. Hát ezek voltak az első impulzusok.
A személyes példa alatt konkrétan mit kell érteni, vagy milyen, esetleg tudna atya említeni néhány mozzanatot a személyes példa, illetve hát a közösségépítő munkával kapcsolatban is?
Engem ami megfogott, hogy a kereszténység egy élet, tehát ugye ezt közvetítették, hogy nem csak vallási programok vannak, hanem a kereszténység az egy életforma. Mind a ketten a két atya a Fokolár mozgalomhoz tartoznak, és ugye tőlük sajátítottam el például az úgynevezett életige megérésnek a tapasztalatát, tehát azt, hogy hónapról hónapra van egy ige, amit igyekszünk tettekre váltani, és láttam ennek a gyümölcseit is a környezetemben, meg a saját életemben is, hogy mit jelent konkrétan Istennek az igéjét megélni.
És a közösségteremtő tevékenységben?
És aztán a közösségi élet terén pedig ugye tényleg nagyon gazdag ifjúsági élet zajlott a plébánián. Ugye nyári táborok, meg kirándulások, és ezeknek is volt egy lelki tartalma, ezeknek a együttléteknek, kirándulásoknak.
Mikor fogalmazódott meg először atya fejében, hogy hát talán papi pályával érdemes lenne foglalkozni?
Hát először az első áldozáshoz kötődően, a ottani fölkészülethez, de igazából az, hogy ez nem csak egy gondolat maradt, hanem hogy aztán erre, ezt hosszabb mérlegelés után, hogy erre vállalkozni mertem, az később, tehát a mondjuk 16-tól a 20-as évek eléig, ugye ez volt az időszak, amikor folyamatosan ezzel a gondolattal ugye foglalkoztam és küzdöttem, még végül aztán rászántam magamat, hogy jelentkezem.
Mondhatja, hogy küzdött ezzel a gondolattal. Volt-e valami közvetlen kiváltó előzménye, hogy ez a papi hivatás megfogalmazódott atya fejében? Vagy ez így szép fokozatosan, szinte észrevétlenül egyszer csak így kikerekedett?
Hát inkább az utóbbi, tehát ez ott volt a háttérben ez az érzés, hogy a Jóistennek lehet velem egy ilyen terve, gondolata, és hát ehhez, hogy szeretnék fölnőni, mert hát nagyon nagy életfeladatnak tűnt, és emiatt nehezen tudtam rá igent mondani.
Az volt a küzdelemnek a lényege, hogy a hívásra nem biztos, hogy alkalmasnak találtam.
Így van. Tehát ugye,
És végül is minek sikerült meggyőzni a atyát az ellenkező? Vagy kín esetleg voltak-e valaki személyek, akik segítettek ennek a kiakadásnak?
A legnagyobb meggyőző erő a számomra az volt, hogy láttam, hogy akikre én tényleg példaként tekintek atyák, ők nem magányos papok, hanem papi közösségben élnek, ahol segítik egymást. Tehát ugye, hogyha valamilyen nehézség adódik, akkor az ember nem marad egyedül, és akkor ez így tulajdonképpen vállalhatóvá tette számomra ezt az életfeladatot, hogy ilyen háttérrel azt mondtam, hogy hát nem érhet nagy baj, mert lesznek olyan testvérek, akik a segítségemre tudnak sietni.
A legnagyobb problémát ez a magányosság jelentette?
Igen, ő magában nyilván a magány is, és az, hogy az ember a döntéseiben is, vagy a felelősségében is, hogy nagy terhek alatt van, és vagy krízisek jöhetnek. Tehát igen, az, hogy éreztem azt, hogy magamban nem biztos, hogy megvan bennem az a hősiesség, hogy minden veszélyen túl tudjak egyedül lépni, és igen.
Amikor végül eldöntötte atya, hogy papi pályát vállalja, illetve hát nyilván akkor gondolom a szeminárium következett, és a felszentelés, miben volt más, vagy más volt-e egyáltalán a papi pálya belülről, mint azt előtte kívülről látszott?
Bennem nem volt egy ilyen drámai változás, tehát azért is, mert így lassabban, meg tényleg itt az atyák, akikkel ismerkedtem, azért fokozatosan engedtek egy nagyobb betegintést így a papi életbe, a saját életükbe is. Tehát tulajdonképpen ez egy szerves folyamat volt, ez a betagozódás tulajdonképpen egy a papi életben, tehát igazából olyan persze voltak azért csalódások meg meglepetések, ugye, de igazából olyan drámai nagy változást én nem éltem meg, hanem bele tudtam ebbe nőni, ebbe az életformába.
Tibor atya, mit tart a legfontosabb lelkipásztori feladatának?
Ugye rám van bízva egy település, mindenféle életkorú, meg élethelyzetű ember, de személyesen is törődni velük is, és egyfajta közösséget formálni. Ez egy szép összetett feladat.
Mi jelent erőforrást atyának?
Említettem a papi közösséget, hogy ez nem csak egy baráti kör, ez az egyik erőforrásom, hát a másik az pedig ugye a személyes elmélkedések a szentírással, lelki olvasmányokkal, tehát ugye ezekből tudok táplálkozni.
Ez a papi közösség, ezt úgy kell elképzelni, hogy rendszeres találkozások vannak?
Igen, tehát ugye a szabad napunkat, ami így összehangoltunk, hogy csütörtöki napon tartjuk, tehát akkor kevés kivételtől eltekintve, hát minden az év minden hetében, akkor erre sor kerül valamilyen formában, hát több különböző csoportban.
Ez a Fokolára lelkiségi mozgalom keretén belül?
Így van, tehát ugye ennek a keretén belül. Ez nem ez az egyetlen találkozási pont, mert hát az egyházmegyében is ugye vannak papi találkozók, meg hát itt akár a Dunakanyarban is, a itteni atyákkal is összejövünk, mondjuk az nem, az mondjuk havi rendszerességgel a környéken érő atyákkal. Hát ez is hasznos megépítő.
Atya Budapesten nőtt fel, most itt vidéken, Visegrádon beszélgetünk. Van-e valami különbség a budapesti évek ítélete, illetve itt a vidéki, dunakanyari közösségi élet között?
Nyilván van. Itt azért egy hagyományosabb vallásosság, hála Istennek, az jól megmaradt, tehát itt a kommunizmusnak az évei alatt is volt például folyamatosan hitoktatás az iskolában, nagy számban jártak el a gyerekek, és most is azért a többség az hitoktatást jár, nem erkölcstanra, tehát vannak ilyen pozitív adottságok, aztán hát vannak ugye korlátok is, tehát ugye most azért az látszik mondjuk itt a iskolai hitoktatás kapcsán, hogy bár a hittanra viszonylag nagy számban beiratják a szülők a gyerekeket, azért ennek a családi háttere, akár így a hitéleti szempontból, akár így a családnak a lelki egészsége szempontjából ez nem nagyon adott mindig. És hát városi plébániákon ott hát igen, nehéz összehasonlítani, ugye ott is mindegyik kerületben más helyzet volt.
Melyik volt a legemlékezetesebb szolgálati helye atyának eddig?
Hát mindenhol kaptam sok-sok mindent. A legtöbbet a Angyalföldön, a Béketéren voltam, és hát nagyon hálás vagyok a ottani főnökömnek, Févános atyának, a Hajnal Róbertnek, hát tőle is, mint ahogy a többi előző plébánosomtól sokat tanultam.
Mi jelent a legnagyobb örömet atyának a szolgálatán belül, akár most itt is, vagy egyáltalán az elmúlt időkben, tehát a papi szolgálata folyamán?
A legnagyobb örömet nekem az adja, amikor hittel ismerkedőkkel találkozhatom, akkor őket segíthetem így előbbre a hitnek az útján. Most is van itt egy pár fiatal házasulandó vagy szülő, akikkel elkezdtünk így találkozni, ugye egyfajta katekézisen vesznek részt, ugye egyik-másik szentséget kell pótolni, esetleg házasságot rendezni, és én nagyon sokat épülök abból, ahogy ők is vallanak, meg előbbre lépnek a hitükben.
Mi jelenti a legnagyobb kihívást atya számára? Illetve hát, hogy látja az egyház számára manapság? Tehát mi az a legnagyobb feladat, amit hát mindenképpen jó lenne, ha sikerülne megoldani?
Van az emberekben egy keresés, vagy hát sokaknak a részéről, tehát hogyha ha megvan bennünk a szándék, akkor meg lehet találni azokat a személyeket, akik nyitottak, és ami nehézséget jelent az, hogy tényleg egy rendszeres, komoly iskolázódást a lelki életben, hogy azt el tudjunk érni, tehát fiataloknál is ez nehéz, hogy ugye a iskolai óráknak, meg szabadidős foglalkozásoknak a köszönhetően nagy a leterheltség. Tehát azt, hogy legyen egy rendszerezett, alaposabb iskolázódás ugye a vallási lelki életben, ezt nehéz összehozni, hogy ne ilyen össze-vissza kimaradásokkal tudjunk csak találkozni a fiatalokkal, felnőttekkel.
Az mennyire jellemző, megint csak ugye nem csak most Visegrádot értem, hogy az elmúlt egy év tapasztalatán alapján, de mondjuk ezt a helyet is, hogy ugye szokták mondani, hogy beszélgettünk itt most a fiatalokról, hitoktatásról, meg szentségek felvételéről, hogy hát elérkeznek a bérmálás szentségéig, és akkor gyakorlatilag kibérmálkoznak az egyházból, és utána hát már csak nagyon nagyítóval lehet keresni akik, azokat, akik megmaradnak, akik aztán bekapcsolódnak a plébánia közösség életébe, szentmisén vesznek részt. Ez mennyire jellemző atya tapasztalata szerint manapság?
Ez egy komoly probléma, de hát mi lelkipásztorok is azért felelősek vagyunk ebben a dologban, tehát ugye fontos ez a hát akkor valamit talán nem egészen jól csinálunk, hogyha hát a fontos az utógondozás, ugye hogy mondjuk a első áldozásnál, hogy például az egy jó lehetőség, hogyha a minisztránásba be tudnak kapcsolódni a gyerekek. Most a elmúlt évben is engem így nagyon meglepett az, hogy hát említettem a családi hátteret, hogy nem mindig a legjobb a gyerekeknél, és ennek ellenére engem meglepett az, pozitív meglepődés volt az, hogy szívesen bekapcsoltak ilyen sokkal rossz, vagy ilyen nagyon rossz csont gyerekek is a minisztrálásba. Persze aztán az, hogy abba ki is tartsanak, az nem megy olyan könnyen, de vagy azt mutatja azért a dolog, hogy hát ezért többet kellene tenni, hogy legyen tovább lépés lehetőség is, vagy hogy ha valaki elközelezők első áldozása, bérmálkozással, akkor legyen olyan csoport, olyan foglalkozás, amiben aztán meg tud maradni.
Hogyha egy fiatal ember szívében forgatja a papi hivatás gondolatát, egy ilyen fiatal embernek mit mondana, mit tanácsolna, mit adna lelki útra valóképpen?
Hitében élelődjön meg, tényleg keresse annak a módját, hogy hogyan tud elköteleződni ugye a plébánia közösségben, vagy lelkiségi mozgalomban úgy igazán bevetni magát, legyen lelki vezetője, aki segíti kísérni, és aztán, hogyha megvan tényleg ez a látja ezt, hogy otthonosan érzi magát, jól érzi magát így ebben a gondolatban, hogy a papi pályára lép, akkor pedig ne féljen elköteleződni, tehát akkor tényleg bátran belevághat a dologba, mert nagyon szép hivatása a papi pálya.
Hogyha egy nagy ugrással most az időben, mondjuk atya élete végén visszatekintene a papi pályájára, akkor hogyan szeretne erre visszatekinteni? Tehát mit szeretne erről elmondani? Mit szeretne, hogyha erről elmondhatna?
Hát szeretnék azt úgy szerényen így visszatekinteni, hogy én oda adtam magamat, én ugye Péter apostolnak a vallomása, hogy Uram, te tudod, hogy szeretlek téged, tehát hogy ugye Péter apostol áttéri a saját magának a törékenységét, időnként azt is, hogy nem tudott azon a magaslaton lenni, amit az Úr Jézus kért tőle, de teljesen őszintén átadta magát az Úrnak a szolgálatára, és ez megtartotta, és ez meghozta a gyümölcseit. Tehát én is ezt szeretném, hogy azt lássam, hogy amik gyümölcsök termettek, az mind az Úrnak a munkája. Én haszontalan szolga vagyok csupán, de hát hálával tölt el az, hogy megtartotta kegyelmében, meg megtartotta szeretetében is, és hát engedte azt, hogy növekedjen az Úrnak a szőlője.
Györök Tibor atyával, a visegrádi Keresztelő Szent János templom plébánosával, Osvai Péter beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu